lemezkutatásnak az előzményei 18, de főleg a 19. századig nyúlnak vissza. Ekkor alakult ki a régészet, mint szakma, és hát nyilván Erdély római korának a leglátványosabb elemei közé tartoznak a katonai táborok, a katonai épületek. Az Erdély római korának nagy kutatói a 19. századból, Tormak Károly, Orbán Balázs is már foglalkoztak a római határvédelemnek a különböző elemeivel. Nagyjából ugye a 20. század első felétől kezdve folytak rendszeres, szisztematikus kutatások. Na most mindennek a tudományos eredménynek a hasznosítása, hát már régészeti parkok létrehozásában is körvonalazódott, és azt mondom, hogy a 20. század első felétől kezdve. És hát ugye már a római határvédelmi rendszer az három kontinensen húzódik, Európát átszeli az Atlanti-óceántól egészen a Fekete-tengerig, akkor Kis-Ázsiát egészen el Arábiáig magába foglalta, és akkor Észak-Afrikát vitte ugyebár egészen, ugyebár a Vörös-tengertől az Atlanti-óceánig, tehát igazából körbeöleli a földkezi tengert a római birodalom, és a római birodalmat körbeöleli ezt a több mint 5000 kilométer hosszú határszakasz. Na és hát ebből most hazánknak két fontos határszakasza van. Az egyik ugyebár a Bánságot, Erdélyt, Olténiát, védő dáciai limez, és akkor ugyebár az Aldunánál, dobrodzsai területet a Dunával párhuzamosan húzódó határvédelmi rendszer védte, de ez egy másik tartományhoz, Mőziához tartozott. Most jelen pillanatban a nevezési dokumentáció a dáciai szakaszra vonatkozott, és hát a szakmai munka ezzel párhuzamosan folyt a dobrodzsai limeszre is, de itt ugyebár, mivel Mőzia több ország területén fekszik, tehát Bulgária és Szerbia és Horvátország is érintett ebbe. Itt egy közös nevezése kerül majd sor, ugyebár a Dunai limesz mentén. És hát nyilván ez a szakmai munka, ami elkezdődött 18-19. Században és intenzívebben folyt a 20. században, ugyebár ezeknek az eredményeit össze kellett foglalni, integrálni kellett, és új, főleg roncsolás mentes módszerekkel kiegészíteni, ahhoz, hogy megfelelő szakmai háttere legyen ennek az egész nevezési dokumentációnak.
Milyen szempontok alapján különleges ez a nevezés, és úgy a dokumentáció jellege is?
Nyilván egyrészt a mennyiség, tehát, hogy ez 3000, több mint 3000 írott oldal, táblákkal, térképekkel, 5 kötetnyi dokumentációt jelent. Hát nyilván, hogyha számszerűsíteni szeretnénk, akkor hát nagyon sok intézmény is hozzájárult ahhoz, hogy ez a dokumentációs anyag összeálljon. Tehát több mint 200, mondjuk így, egység szerepel, ami adott esetben nem is egy csoportot foglal magába, például az őrtornyok esetében. Tehát azt lehetne mondani, hogy majdnem az ország nagy részének a területét lefedi, ugyebár tehát Moldva meg Munténia nem volt része a római birodalomnak, úgyhogy ők kiesnek, de hogy a több történelmi régiót foglal magába, és hát itt azon nagyon sok, több mint 100 község, város, település területén húzódnak ezek a lelőhelyek. És nyilván ez most a nevezés szintén egy viszonylag nagy munka volt, amit a Kolozsvári Történeti Múzeum, a Bukaresti Nemzeti Múzeum, a Keleti Kárpátok Múzeuma és a mi múzeumunk, ugyebár a Maros Megyei Múzeum állított össze, és hát főleg a menedzsmentjére vonatkozólag nagyon fontos segítséget nyújtott az Örökségvédelmi Intézet Bukarestből, mert hát ők sokkal több UNESCO nevezést készítettek elő, ők foglalkoznak a különböző már UNESCO státust élvező hazai műemlékeknek a monitorizálásával is, tehát hogy nyilván másfajta szaktudásuk volt nekik, inkább örökségvédelmi szempontból, mint a múzeumi szakembereknek, és akkor nyilván ezt a munkát össze kellett hangolni, tehát ebben is, hogy ilyen sok intézmény munkáját összehangolni, ebben is mondjuk premier ez a dokumentáció, és akkor utána most következik az a rész, mikor mindezt az örökségvédelmi csomagot, ugyebár ha elfogadja majd az UNESCO, akkor ez fenntartható módon, ez ezeket a lelőhelyeket menedzselni, adminisztrálni kell. Nyilván több kritériumnak kell megfeleljen, az egyik ugyebár az integritás, tehát az épsége a lelőhelynek, vagy a műemléknek. Tehát abban az esetben, hogyha ez sérült, mit tudom én, nem korszerű beavatkozásokkal, rá van építve, nem maradt meg maga a műemlék, vagy mit tudom én, most egy műemléktemplomnál olyan beavatkozások történtek, ami károsítja lényegesen az egységét, akkor nem jelölhető, vagy adott esetben lekerülhet a listáról. Tehát ez egyik mondjuk ez az épség. A másik az pedig, hogy autentikus legyen. Most ez nem mindenki számára egyből érthető, tehát az van, hogy ha például nem korszerű anyagokkal restaurálják, ha olyan bemutatási, helyreállítási folyamatok zajlottak az évek során, ami károsította a műemléknek azt a jellegét, ami mondjuk így az eredeti rom és az eredeti korszakhoz tartozik, akkor nyilván ez is. És akkor ugyebár van a legfontosabb dolog az, hogy legyen kitalálva az is, hogy akkor hogyan, miként lehet megoldani, hogy fenntartható módon ez a két másik kritérium ne változzon meg. Igen, tehát hogy ennek kell egy perspektívát is biztosítani, tehát az, hogy eddig nem károsodott, vagy hogy eddig viszonylag autentikusan megmaradtak ezek a romok, ezek mind nagyon fontosak, de hogy ezt kell hosszú távon garantálni, mert ugye már az UNESCO általi státus az azt jelenti, hogy ez most már nem egy kis közösségnek, egy falunak, vagy akár egy országnak, hanem az emberiségnek a kulturális örökség, és akkor mindannyian érdekeltek vagyunk abban, hogy ezt a közös kincsünket megvédjük.
Amennyiben a Limes útvonal bekerül az UNESCO világörökségi listájára, milyen lehetőségeket kínál ez a cím azoknak a településeknek, vagy azoknak a régióknak, amelyek a Limes útján fekszenek?
Ez az UNESCO világörökségi státus, ez egy nagyon jó brand. Tehát egy olyan márkanév, amihez hasonló azért kevés van a kulturális turizmusban. Vannak olyan turisták, akik e szerint válasszák ugyebár az úti céljukat, hogy hol tudnak rövid idő alatt több világörökségi helyszínt meglátogatni. Nyilván lehetőségek azoknak a közösségeknek a számára fognak hasznot hozni, akik proaktívan részt vesznek olyan projektek kidolgozásában, olyan infrastruktúra létrehozásában, ami valóban a turistáknak egy élményt tud nyújtani. Tehát én úgy gondolom, hogy kulturális hasznosítási pályázatnál egy olyan közösség, aminek UNESCO világörökségi helyszín van a területén, egyből plusz pontszámokat kap, de hogy ezen kívül, hogyha a közösség elkezdi ezt az örökséget hasznosítani is, és vigyáz rá, akkor ez még több turistát, még több lehetőséget vonz a községbe. Tehát, hogy automatikusan ez nem jár egy anyagi haszonnal, nem szabad félrevezetni a közösséget, nem jön ezért ebből direkt pénz a közösségnek, maximum kisebb, nagyobb, tudom én, összegek, hogyha valami sürgős beavatkozás szükségeltetik, de hogy olyan turisztikai útvonalak, olyan turisztikai csomagok létrehozásában tud-e segíteni, ami nem csak azt jelenti, hogy akkor jön a turista is gyorsan megnézi a lelőhelyet és tovább utazik, nem lehet megszállott a környéken az egyik szállodába, panzióba vagy kis vendégházba, és lehet, hogy mit tudom én, pár napot ott időzget és kirándul és körbejárja az őrtornyokat. Tehát, hogy nyilván úgy érzem, hogy ez azoknak a közösségeknek egy jó lehetőség, akik az örökség hasznosításában látnak potenciált és hajlandóak is ezért tenni.
Mikorra láthatunk eredményt, hogy fent van-e a Limes az UNESCO listáján, vagy sem?
Nagyjából egy olyan egyéves időszakra kell számítani. A nevezési dokumentáció méretéből kifolyólag is egy viszonylag hosszas időszak következik, mikor felkért szakértői bizottság a teljes nevezési dokumentációt le fogja ellenőrizni, át fogják nézni alaposan. Ha kiegészítésre szorulnak bizonyos fejezetek, akkor erre van lehetőség az elkövetkező egy évben megtenni, ha pontosításokra van szükség, és hát nyilván egy terepi szemlére is sor fog kerülni, mikor a felkért véleményező bizottság, ami nemzetközi elismert szakemberekből áll, a helyszínen fogja megvizsgálni, hogy mindazt, ami a dokumentációban láttak, hogy néz ki a helyszínen pontosan. És hát úgy reméljük, hogy ha sikerül, akkor a következő nagy UNESCO ilyen General Assembly, hát ez egy ilyen, tényleg az összes ország és az összes intézmény képviselteti magát, aki az UNESCO-nak a kötelékébe tartozik, tehát hogy az fog arról dönteni, szavaznak, hogy raportőri jelentések alapján, hogy valóban megérdemli ez a Dacia Limes szakasz is, hogy felkerüljön az UNESCO listára. Na most az, hogy maga az, hogy a római határvédelmi rendszer megérdemli ezt a státust, ez nem kérdéses, ugyanis bizonyos, viszonylag hosszú európai szakaszok, ez több száz kilométerekről beszélünk már, Nagy-Britanniában, Hollandiában, Németországban, és így a Duna mentén, ahogy jövünk kelet felé Magyarországi, nagyjából az egész európai limes szakasz már UNESCO világörökségi helyszínként van nyilvántartva, és akkor azt reméljük, hogy tényleg tehát egy kisebb pontosítások, javítások mellett, ami hát nyilván a raportőrök véleményétől függ, de hogy nem hinném azt, hogy kérdéses az, hogy elnyerjük-e a státust, hanem az, hogy az összes lelőhelynek sikerül-e felkerülni, amit mi javasoltunk, milyen pontosításokra van még szükség, de én úgy gondolom, hogy eléggé bizakodva nézhetünk a jövőbe, hisz olyan szakemberek külső tanácsadókkal dolgoztunk, akiknek már sok sikeres nevezése van már a tarsolyban. Van egy adminisztratív része is, aminek meg kell felelni, és amire nyilván külső tanácsadókat kértünk fel, hogy akkor ők is átnézik a dokumentációt. Úgyhogy nagyon bizakodva nézünk, hogy a sok munka, ugyebár azért adott esetben a Maros megyei múzeumot több mint mondjuk így nem 15 éve folyik a Limes kutatás elég nagy intenzitással, és hát reméljük, hogy ez a sok munkának akkor megkoronázása lesz.